Ami segedelmünk, reformációi emlékezésünk legyen az Atyának, a Fiúnak és Szent Lélek Istennek nevében. Ámen. Énekeljük testvéreim Isten dicsőségére, lelkünk épülésére az ökumenikus énekeskönyvünk első énekét, amely a református énekeskönyv 89. a baptista énekeskönyv 9. éneke. Énekeljük az első, mind a három versét. Az első vers így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Maradván csendesedjünk el, imádkozzunk testvéreim. Mennyei édesatyánk, félelemmel és mégis nagy belső örömmel ejtjük ki a te háromszor szent nevedet, amely a tisztaság, a szentség, a jóság és békesség feltétele. amelyet nem akartunk befogadni, elfogadni, és évszázadokkal ezelőtt felfordult egy világ, mert nem akaratod szerint élt, akkor nem ünnepeltek, hanem vívódtak. Gyötrődő pásztor lelkeid igét fölé hajoltak tusakodva, nagy belső vívódásokkal megszülni készültek a te tervedet, amelyet elvégeztél, és amelyből kihagyni nem engedted a megváltásra, a kegyelemre ítélt emberiséget. És most századok múltán, Urunk Istenünk, nem harcolunk, nem vívódunk, hanem ünnepelünk. És mégis te látod, mennyei édesatyánk, hogy a béke és a nyugalom sokszor hiányzik a lelkünkből, mert nyugtalan a mi lelkünk, míg meg nem pihent benned, ó Uram. És ma is annyi minden bántja a szívünket, és annyi mindennek nem tudunk eleget tenni, és ha összevetjük életünket a magad mércéjével, Urunk Istenünk, ha megmérettetésedben veszünk részt, akkor annyi hiánnyal találtatunk. És ezért ma is úgy van, valahogy mindig úgy van, mint örökkön örökké, hogy csak hozzád fordulhatunk, egészíts ki bennünket, vegyél atyai öletbe, és engedd meg újból a csodát, hogy szólsz, és mi hallunk téged. Add, hogy ezt az igéden keresztül is megéljük abban a történetben, amelyet ma kirendeltél a mi számunkra. És ezt magunkkal vihessük abba a világba, amelyből te nem hiányzol, csak sokan, csak sokszor, talán magunk sem látunk meg téged. Ámen. Drága testvéreim, a János írása szerint való Szent Evangélium 5. részéből, annak a 6. verséből halljuk Isten szent igéjét, hogy a mi mennyei édesatyánk miképpen keresi a mi szívünket. A János írása szerint való Szent Evangélium 5. részében hallgassuk meg alázattal, elcsendesedő lélekkel. Akarsz-e meggyógyulni? Ámen. Drága testvéreim, mint egy csodálatos ekó, egy elkiáltott, nagy, nem csak földi hegyek között visszaverődő szó, hanem mint a mennyei szózat jár át mindeneket, egy jézusi kérdés. Csak hát mindig vannak, akik hallják ezt az ekót, ezt a visszhangot, és vannak, akik nem hallják. Akarsz-e meggyógyulni? Vajon te akarsz-e, testvérem, valaha is akartál-e? És meggyógyultál-e? Vagy szeretnél-e még nagyon, igazán, teljesen meggyógyulni? És drága testvérem, hogy ez mennyire nem költői kérdés, az éppen ott, a tó mellett, Betesdánál, a kegyelemháza, a szeretetháza partján életformáló kérdés volt, és életet formált. Nem mindenki lelkében visszhangzott ez a kérdés, akkor sem, ott sem, Jeruzsálemben, 2000 esztendővel ezelőtt, amikor Isten gyermekei felmentek az évenkénti háromszori kötelező ünneplésre Jeruzsálembe, és akkor Jeruzsálem egy nagy vendéglátó házzá változott. Voltak, akik ünnepeltek, tele voltak az utcák, a lélekben a vallásos külső keretben zajló ünneplés öröme zajlott. De Jézus nem közöttük jár most, hanem a betegek között, az ünneptelen életek között, a nagyváró és mégis sokszor reménytelen emberek között, de az ő lelkükben sem visszhangzik a krisztusi kérdés. Csak egyetlen egyben, ebben, aki majd válaszol.
Vajon te vagy-e Jézus számára, testvérem, ez az egyetlen egy? Vagy a felszínes ünnepkeretben zajló élet a tömegek része vagy, akit legfennebb csak egy X-et teszel egy rovatban, hogy felekezeti hovatartozásodat jelöld, legfennebb csak anyakönyvi adat vagy, de nem vagy a Jézus életének része. Igen, testvéreim, átjön ez a jézusi echo, aztán a történelmen, a Betesda tavától a középkorba, akkor is ünnepelnek a világban is egy beteg társadalom, és ünnepel az egyház is sokszor egy beteg egyház. De itt megállunk egy pillanatra, testvérem, mert valóban beteg volt-e akkor az egyház? Vajon, ha minden is megvolt az egyházban, egyre bővülő, szépülő épületek, a koronás egyházfő, a hol tele, hol üres egyházi kassa, az egyházi hadak, az erős törvények, a nagy akarat, királyok és császárok, jobbágyok és főurak felett, de vajon tényleg beteg volt-e? Vajon nem hiányzott-e az igaz egyház mind a négy ismertetőjele, amelyet aztán később bíz Isten reformátorain keresztül mindenkor anyaszent egyházára, vagyis az első, az ige tiszta hirdetése, a második, a sakramentumok kiszolgáltatása, megvolt-e az egyház fegyelem, és gyakorolták-e a szeretet szolgálatot. Bizony, testvéreim, akkor az 1500-as évekre eljutott, nem fejlődött, hanem deformálódott egyházban egyik sem volt a helyén. Ezért ma egyértelműen és világosan látjuk, hogy az az egyház azzal a világgal együtt, amelyben élt, amelyben nem szolgált, hanem uralkodott, amelyben nem felemelt, hanem térdre kényszerített, nem égi lánggal töltött el, hanem mágiatűzben égetett meg, az az egyház, az beteg, halálosan beteg egyház volt. De drága testvéreim, egy esztendőben azért áldott alkalom egyházainkban a reformáció emlékünnepe, az emlékhete, mert ilyenkor megvizsgálhatjuk, hogy vajon számba vehetjük, hogy a magunk egyháza, a magunk egyházai, egyház községei vajon egészségesek vagy betegek-e. Az első vélemény úgy hangzik, hogy az egyház nem beteg. Megnyugtató válasz. Az egyházban ma vannak hibák, vannak hiányosságok, vannak tévedések, vannak fogyatkozások, de azokon lehet retusálni, ki lehet pótolni, lehet alakítani. Az egyház legfeljebb egy kicsit öreg, meg kellene újulnia, énekében, liturgiájában, szolgálatában, a nyáron egy megrendítő élményként bennünk maradt hitoktatói konferencián vettünk részt, és annak egyik kisugárzása éppen ez volt, egy öreg egyház, ahova belép a fiatal, és azt mondja, dohos a levegő, idejét múlt a nyakkendős prédikátor szava, és ódon hangulatúak a hívek, és fúj, ez neked nem kell. És éppen ezért ezen az egyházon, amelyről azt mondjuk, hogy nem beteg, úgy gondoljuk, hogy nem is kellene alakítani, nem kellene vele semmit tenni. Ezt így örököltük, ebbe beleszülettünk. Legfennebb egyfajta minimális vallásos mérték szerint éltek a szüleink, a nagyszüleink, és ezt magunk is jónak tartjuk. Nem kívánunk több lelkiséget, és visszük, cipeljük tovább teherként, melyről nem is tudjuk, hogy teher. A másik vélemény, drága testvéreim, egy elismerő és őszinte vélemény, hogy beteg az egyház. Beteg a gyülekezetem, és benne nem úgy van, ahogy Csiha Kálmán püspök ura gyülekezet építés című könyvében beszél az angyalkerékről, hanem a gyülekezet élete, ördögkerék, amely nem felfele röpíti az egyént, a lelket, a gyülekezetet, hanem zuhan a mélybe, és ez az ördögkerék visz alá, mert beteg is, eljut oda a gyülekezet is, hogy elmarad a templomból hívenként, egyenként, és aztán ezért elszomorodik a lelki pásztor, egyre gyengébben prédikál, utána már prédikálni se szeretné, és azt mondja, hogy ezzel a gyülekezettel nincs mit csinálni. Beteg a gyülekezet, beteg az egyház, elismerjük, mert nem is kívánunk egy egészséges és épp, dinamikus lelki egyházat, mert az lefoglalná az időnket, több energiát kérne tőlünk, abban nem lehetne passzívan beülni, abban nem lehetne csak profitálni, tőle mindig csak kérni, ahhoz oda kellene adni önmagunkat, és jaj, erre nincs időnk, hát tetszik tudni, milyen elfoglaltak vagyunk, és mennyire leterheltek vagyunk. Jó nekünk ez a beteg egyház is, csak éppen legyen, hála Istennek, hogy átvészeltük a kommunizmust is, jó, hogy vagyunk, ne tessék, tiszteletes úr, mindig panaszkodni. Akarsz-e meggyógyulni? Ez az egyház nem hallja. Ennek a híveinek a lelkében nem visszhangzik a jézusi kérdés. Nem jut el lelkéig és tudatáig. Ezért kiürülnek a templomok, mint Nyugat-Európában, és megkövesedett formalitássá válnak, mint Keleten. Aztán van, testvéreim, egy harmadik válasz is. Akarunk meggyógyulni, de rosszul tesszük. Ez a fajta visszhang deformálódik a Jézus szava az egyén, a gyülekezet életében. Valahonnan átjár hegyek fölött, és nagy kerülő úton jut vissza a lelkekbe. Sok mindenen, felhőkön és szivárványokon átjön, tövises bokrokon és sűrű fenyves rengetegeken, és valahogy nagyon megszűrten érkezik a lelkemhez, akarok, de rosszul. Valahogy félig akarnánk a gyógyulást. Mint az az ember, aki nagyon leszeretne szokni a cigarettáról, már nem szív naponta két csomaggal, de minden nap elszívja azt az 5-10-et, de arról nem tud lemondani. Nem tudja radikálisan abba hagyni. Ez úgy van, mint az a szülő, aki már valamelyes kimozdult egy holtpontról, és vasárnap elviszi gyermek istentiszteletre a gyermekét, beteszi a templomba. Aztán utána percre megérkezik, és felveszi, hazaviszi a gyermekét. Igen, akar meggyógyulni, de valahogy úgy van, mint Gál Judit, kedves testvérünknek a betegek gyógyítására, lelki gyógyulására, vigasztalásra írt nagyon kedves kis füzetében, ahol azt mondja, hogy az a probléma, hogy az Isten tervét a kivitelezők rosszul teszik, rossz a kivitelezés, nem Isten tervének megfelelően végzik, maguk akarják kezükbe venni a maguk életét, saját céljaik szerint, saját akaratuk, saját terveik szerint akarnak boldogulni, valamit elérni, gyógyulni. Ez a félmunka, testvéreim, ahol nem tudja a lélek feláldozni, odaáldozni, nem önmagáról lemondani, hanem önmagát odaadni Jézusnak. Akarsz-e meggyógyulni? Igen, Uram, de csak kicsit, csak léptékbe, engedd, hogy szokjam a te gyógyításodat, de nem egyből, és nem radikálisan, nem égő tüzettől, nem szentelő véred által, csak egy kicsit, hogy még megmaradjak magamnak is. Igen, ez az egyház rosszul akar gyógyulni. Te vajon, testvérem, melyik gyülekezetnek és melyik egyháznak a tagja vagy? Van még egy testvérem, kérdezhetnéd is, több nincsen. Van, testvérem, van egy negyedik válasz, egy negyedik egyház, egy negyedik gyülekezet típus, amelyik akar meggyógyulni, akinek a lelkébe direkt onnan a mennyből szent lélek által jut el Jézus kérdése, akarsz-e meggyógyulni, és azt mondja, akarok, Uram, feltétel nélkül, melyet nem én szabok meg gyógyulás útként, hanem te. Ez a jó egyház, amelynek jelszava a sola scriptura, egyedül az ige. Az az egyház, annak a hívei nem egy olyant keresnek, ahol valaki imádkozik középen, fent, a szószéken, a templom közepén, monoton, lelketlen hanggal, sokszor írott szövegből, ahol elmond egy lelketlen prédikációt, melyben nincsen tűz, műző, emészen, szent harcra, bátor bizonyságtevésre. Az az egyház, amely meg akar gyógyulni, Jézus szerint akar meggyógyulni, testvérem, az az egyház az rendelkezésére bocsátja az ő egész életét, bár valóban jogos volt, ugyancsak ezen a nyári konferencián Ablonci Margit testvérünk elmondott az egyik előadásában, hogy a prédikáció, a prédikálás az, amelyre a legkevésbé van szüksége ma a gyülekezeteknek. Megdöbbentünk ezen a diagnózison, pedig tényleg így van, testvéreim, ahol nincsen lélek, mi űzzön emészen szent harca, bátor bizonyságtevése bennünk lelkipásztorokban és bennetek hívekben, ott tényleg ebben az egyházban a legkevésbé az ige hirdetése van szükség. És akkor leszünk az a rossz egyház, az a félig működő egyház, amely egyrészt csak rendezvények és alkalmak egyháza, ahol a szórakoztatás a cél, ahol a vendéglátás a cél, ahol az utaztatás és a turizmus a cél, ahol szerviz intézménnyé válunk, amikor a telefonban azt kérdezik, hogy mikor rendelhetem meg a temetést, a keresztelést, az esketést, ahol az a szerviz intézmény működik, ahova bejön egy csavart meghúzni valaki, egy konfirmálást kérni, és tovább megy, és utána talán soha nem találkozunk vele az életben. De az az egyház, testvérem, ahol a sola scriptura, egyedül a Biblia, és a Biblián alapuló, lelket melengető prédikáció, igeolvasás és hallgatás a legfontosabb cél, mert ezért jövök ide. Az az egyház, és ugyancsak ennek a rendkívül fontos nyári konferenciának eredménye, mert éreztük, hogy tényleg korszak határán állunk, ahol imádság közösségé válik az egyház, mert meghalványodott ez is a mi gyülekezeteinkben, és ahol valóban közösség vagyunk, és a közösség formálás egyik alapvető életfunkciónk. Az az egyház, amely az ige szerint ezekben él és működik, az az egyház visszhangzik a Jézus szavától. Akarsz-e meggyógyulni? És mondja, akarok, Uram, és elmegy, és megkérdezi a mellette járótól, a vele együtt élőtől. Megkérdezi a férjétől, a feleségétől, a gyermekétől, az unokájától, és megkérdezi a keresztgyermekétől, akire esküdtett neveltetésére Isten színe előtt, hogy gyógyítani fogja Krisztus igéjével. Az az egyház, testvéreim, megmarad nemzedékről nemzedékre. A nyári konferencia még egy emléke közöttetek is újra felelevenedik bennem, testvéreim, egy előadó elmondotta, hogy az ifjúsági bibliakör tagjaival két látogatást tett. Az egyik az aluljárók világa volt, a hajléktalanok országa, ahol nem csak egy zsemlét nyújtottak le, fentről le a hajléktalannak, hanem oda telepedtek a fiatalok a földre, a hajléktalanok mellé. Hát elmondotta az előadó, hogy óriási hatása volt a bibliakör tagjaira ez az akció. Aztán elvitte őket a betegek, az öregek, a gyámoltalanok országában, az elfekvő betegek világába, őket, az egészségeseket, a virulókat, őket, a piercingeseket, akik szinte fülükben walkmannel és fejükön a baseball sapkával úgy gondolják, úgy születtek, és megváltozott a stílus, az arckifejezés, a hangnem. Mert megérezték azt, hogy ide nem lehet más, mint Isten ígéje az egyetlen segítség, a pásztoráció, a vigasztalás, az életvitel dolgaiban. Igen, drága testvéreim, ez csak úgy lehet, hogyha az igaz egyház mind a négy jelensége által beleilleszkedik, sőt, mi több, bele simul az Isten tervébe Jézus Krisztus által. És úgy visszhangzik szívében a krisztusi kérdés, hogy az önmaga gyógyulását kiviszi a világba. És akkor valahogy az úgy lesz, ahogy nálunk a nyáron egy nagyon szép és nagyon fontos találkozó volt, a gyülekezet első 25 évében konfirmáltak találkozója, 60-70-en gyűltek össze, és egyik kedves testvérünk, aki Hajdan a gyülekezet neveltje, lelki neveltje volt, egy nagyon szép cikket írt, reméljük, hogy a Reformátusok lapjában nem sokára megjelenik, Albert Zsuzsa író, a rádió, Magyar Rádió örökös tagja, egy gyönyörű bizonyságtételt a következő sorokkal zárt. Voltak valóra nem vált terveim, és egy idő óta felismertem, hogy úgy volt a jó, ahogy ő akarta. Már jó régen ráhagyom magam, amit elém hoz, megbecsülöm, igyekszem a feladatot jól megoldani. Ha visszanézek az életemre, ezért nem mondhatom, hogy így vagy úgy kellett volna tenni, és rossz az egész, mert tudom, hogy ha néha nem is találtam meg azonnal az utat, ami az enyém, de segített olykor kemény kézzel, hogy azt vállaljam, amire elhívott. Ha úgy érzem veszélyes, zavart, összekúszálódik körülöttem a világ, hogy szinte félni kezdek, rá kell gondolnom, és járok a tengervizén. Csak nehogy elhagyjon engem egyszer, mert én nem tudom magamat megtartani. Adja Isten, hogy Jézus szava, kérdése, elhivatottságod, Krisztushoz hű lelked, megérezze ma és örökkön örökké. Ne félj, én veled vagyok, megváltottalak. Enyém vagy, el nem hagylak. Ámen. Imádkozzunk testvéreim helyünkön maradva. Örök reformáció. Mit is jelent Jézusunk a mi számunkra? Vajon nem az az átformálódás, az az igaz, az a szent gyógyulás, amely tervet szerint történik ott, a Betesda tavánál, és amely gyógyulásból gyógyítás lesz, megtérésből térítés, nem egymáshoz, nem magunkhoz, nem elveink szerint, hanem Isten országába. Ó, vajon tudjuk-e vállalni, tudjuk-e tenni ezt a reformációt, át tudunk-e magunk alakulni kérdésedben? Vajon akarunk-e gyógyulni, hiszen reánk bíztat, tőlünk függ, te akarod, Jézusunk? És vajon teljesen gyógyulunk-e? Vagy fél emberek maradunk, félszívű, félig hívő gyermekeid, akik csak itt a földiekben tudunk legfennebb bízni, reménykedni, csak szertartásokban, de nem a mennyeknek országa örök életében reménykedünk, akik nem arra szeretnénk átformálódni, ahová bűn és gyarlóság soha be nem megy, ahol az örök fényességben, abban a nagy mennyei csodában, ahol nem a végtelen csendnek a birodalma van, hanem a 24 vén és az angyali seregek dicsőítésének és a trombiták hangjának gyönyörű világa, ahol a két folyó között az életfa, az életfája ránk hullatja gyógyító levelét, ahol megpihenhet, de ebben nem tétlenség, hanem téged magasztaló örök élet rejtetik. Vajon nem erre a világra szeretnénk-e meggyógyulni? Vajon csak jólétre élj, vajon csak sikerre élj, vajon saját magunk álmodott terveire, vagy a te világodra, Istenünk. Kérünk, engedd, segíts, hogy beletegyük magunk szívét, családunkat, gyülekezeteinket, és ezt a megszaggatott nemzetet a te kezedbe, hogy egészen közelről, szívedhez emelt közelségéből hallja szavadat, higgyen gyógyító erődben, s járja át szent lelked, újjáteremtő csodája. Áldj meg új reformációval, tegyél bennünket, népünket, ebben a világban a magyar csodává, amely nem csak forradalmakban lesz világ csodája, nem csak vér, amelyért imádkoznak írók, és amelyet megbecsülnek még néha napján nemzetek, tegyél bennünket a magyar csodává, hogy meg tudunk térni hozzád, meg tudunk gyógyulni bűneinkből, hitetlenségünkből, saját magunk nagy akarásaiból, Istenünk. Így tarts meg bennünket, kegyelmedből, örök szeretetedből, a visszhang a Jézusi szó által. Ma is, azoknak az idejében, akik majd velünk és utánunk fognak e szent falak között szót hallani tőle, az élet urától. Ámen. Imádkozzuk testvéreim együtt, ami Urunk Jézus Krisztusnak imádságát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Kedves testvéreim, e mai ünnepi hetünk Isten tiszteleti persejpénze ezen a mai estén két célra, vagy talán a hét további estéjén is, ugye, két célra történnek ezek az adakozások. Egyrészt a vörös iszap katasztrófa áldozatainak megsegítésére, másrészt pedig egy újabb csodában való részvételre, hogy épül egy újabb templomunk Nagykovácsiban, és ebben mi is beletehetünk egy lelki téglát persejes adományunkkal. Most elcsendesedve hajtsuk meg fejünket, vegyük Isten kegyelmének áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, teréjád, és adjon neked békességet, szent fia, ami Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Drága testvéreim, végezetül hirdetem, hogy Isten kegyelméből a holnapi emlék Isten tiszteleten este a vendégfogadó gyülekezet lelkipásztora, nagy tiszteletű Takaró Tamás Esperes úr fogja hirdetni azt a visszhangot, amely akkor is hisszük, hogy átjárja mindazoknak a lelkét, akik szívesen és örömmel kívánják hallgatni. Kérem szeretettel Esperes urat, még további hirdetéseket tegyen meg.
Köszönöm szépen. András barátunk azt mondta, hogy nem hallott semmit abból, amit tegnap mondtam, ezért a kezembe nyomott egy mikrofon, nem tudom, most lehet-e többet hallani, engem minden esetben nagyon zavar, de nem akarom, hogy újra letoljon. Mindenek előtt szeretettel és tisztelettel köszöntöm Veles Gábor testvérünket, akinek a szájából ez a mai esti evangélium hirdetés az én számomra különösen is megrendítő, hiszen ő három hosszú éven keresztül hetente háromszor dialízisre járt, és sokáig nem dőlt el, hogy élet vagy nem élet folytatás, és föltétetett neki is a kérdés, hogy akarsz-e meggyógyulni. És Isten kegyelméből itt áll előttünk, sok évi nagy nehézségek után dicsőítjük az ő életéért, megtartatásáért, ami Úrunkat, a Krisztus Jézust. Három dolgot hirdetek, ahogy jeleztem tegnap minden este, mert változik a gyülekezet összetétele. Nagyon örülünk, ha újak csatlakoznak be, és nagyon szomorúak vagyunk, ha a tegnap voltak közül vannak, akik elmaradtak. Ezért minden este elmondom mind a hármat. Mind a három a helybeli gyülekezetnek egy elkövetkezendő programja, azzal, hogy úgy szól a meghívás ezekre a programokra, hogyha a saját otthoni gyülekezetünkben ugyanekkor nincs saját gyülekezeti alkalom, akkor szeretettel hívunk ide mindenkit. Ez a három program pedig a következő. Most reán következő vasárnap, október 31-én, vasárnap este 6 órakor, az erzsébeti esték kulturális rendezvényeink sorozatán belül gyülekezetünk kórusának a koncertje lesz itt a templomban. A következő dátum november 21, vasárnap este 6 órakor az ifjúsági zenekarunk koncertjét hallgathatjuk meg, majd az azt követő vasárnap november 28-án, ugyancsak az erzsébeti esték rendezvény sorozatunkban, vasárnap este 6 órakor dr. Frany Tamás, akadémikus agykutató professzor tart itt előadást, és most kiírtam a pontos címet, ez így szól, önzés és elmagányosodás, a társadalmi fejlődés zsákutcái, analógiák a biológiai evolúció világából. Nehéz mondat ez. Tegnap is ezzel biztattam mindenkit, ezt az előadást én már hallottam és megértettem. Így megvan az esélye annak, hogy mindenki megérti, ha én is megértettem. Én úgy gondolom, hallva már ezt az előadást is, hogy nagyon fontos, nagyon hasznos előadás lesz, szeretettel hívjuk a testvéreket, és kérem, hogy mondjuk tovább. Még ideértem magamnak azt, ami egyébként evidencia, hogy ezek a templomi rendezvények, még ha nem is Isten igéje hirdetése történik, hanem úgynevezett kulturális rendezvények, természetesen ingyenesek. Záró énekünk a 12-es, és akkor a 12-es éneket végig énekeljük.
Igen, végig énekeljük, viszont egy kis visszhangot, ha megenged az Esperes úr, elmondanék, hogy azért is bíztatjuk drága testvéreinket, Frey Tamás agykutató professzor előadására, mert az utóbbi években a Mátraházi konferenciák sorozatában egy alkalommal meghívottként közöttünk volt, és bizonyságot teszek, drága testvéreim, hogy életem utóbbi időszakának egyik élmény anyaga a tárházamban, mert nekünk lelkipásztoroknak úgy beszélt körülbelül egy fél óra, háromnegyed órán keresztül egy professzor az agyról, hogyha nem lettünk volna lelkipásztorok és hívő emberek, feltétlenül meg kellett volna térnünk. Tehát olyan egyszerűen és olyan érthetően beszél, ezért feltételezem, hogy ebben az előadásban is bár nem predikálni fog, de biztos, hogy igét hirdet, mert ő Isten kezében érzi a maga agyát is, úgyhogy kivételesen élménydús előadásra készülhet, aki ezt meghallja.
Akkor még egy szót hadd mondjak, nem akartam én ezt a Tamás barátomat tovább ragozni. Így van egyébként, és köszönöm azt, amit Gábor elmondott. valamelyik éjszaka volt a televízióban vele egy beszélgetés. Tényleg egy nagyon híres ember, ő Balog János akadémikus szerint ő lesz a következő magyar Nobel-díjas, elég közel jön hozzánk, tehát egy ilyen ember, az 50-es évei legelején van, egyébként egy csinos, magas, kimondottan szép férfi, ezt a hölgyeknek mondom. És Barabás Marcsi, hát csak hadd mondjam így, a televízió egyik műsorvezetője tette föl neki a kérdést, hogy, és mondja a professzor, hogy ha a kutatásaiba odaérkezik, hogy innen nem tud tovább lépni, akkor mit csinál? Hát azt mondja, elmegyek a templomba. A templomba. Igen, azt mondja, a templomba, és oda térdelek az élő az Isten elé, aki ezt alkotta. Mert ő tudja. Egyébként minden vasárnap templomba jár, római katolikus vallású testvérünk, és tényleg csodálatos, ahogy ő látja ezt az egészet, szóval érdemes meghallgatni.
Tehát a 12. énekünknek mind a három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, az Úr csodásan működik.